Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, könyv- és filmajánló rovatunk állandó segítője, szakértője dr. Téglás Péter, akit köszöntök a stúdióban. Szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Mit hoztál ma nekünk? Igazából látom, hogy könyvet hoztál.
Igen, hát amit viszont nem láthatsz, hogy ezzel a könyvvel párhuzamosan természetesen a filmváltozatot is szeretném javasolni, szokásunknak megfelelően, hogyha egyáltalán ilyen van természetesen. Tehát a könyvnek az a címe, hogy A kígyó és Charles Chauvray élete és bűnei, ez az alcím. Ez egy 1979-ben megjelent dokumentalista regény leírás, amely hát rendkívül szerencsésen ötvezi a szépírói és a dokumentarista regény erényeit. Egy korabeli bűnözőről szól, akinek a híre bejárta az egész világ sajtót, egy páratlanul érdekes karakter is, páratlanul érdekes és kegyetlen cselekménysorozatról van szó, nagyon nagy érdeklődést váltott ki annak idején. De hát ugye a dolog már csak ilyen, vagy a regények már csak ilyenek, meg hogy időközben megfeledkeznek róla. 2020-ban ezt a regényt Londonban újra kiadták, mire aztán 2021-ben magyarul is megjelent. Az 1978-as kiadást magyarul annak idején nem adták ki, viszont ebben az évben a 2020-as kiadásból egy filmsorozatot készítettek, amelyet a Netflix filmcsatorna bemutatott, és ez idő szerint is megnézhető. Ez a Charles Chauvray, ez egy hihetetlenül érdekes személyiség, már magának a születésének és a familiáris körülményeinek a felsorolása sem egyszerű. Tudnilik, Vietnámban született, az édesapja indiai származású, az édesanyja pedig vietnámi. Midőn elváltak a szülők egymástól, akkor az asszony magával vitte a gyereket Franciaországba, ahol házasságot kötött egy francia tiszttel. Ez a francia tiszt nevelte, ameddig nevelhette, és tulajdonképpen vitte magával azokra a szolgálati helyekre Franciaországon kívül, ahova egyébként őt elvezényelték. És a probléma onnan indul, ami miatt ilyen világhírnévre tett szert, hogy egy egészen különleges személyiséggel rendelkezett a Charles Chauvray. Rendkívüli módon megrázta őt az a gyermekkori élmény, hogy a szülők elváltak, és a Vietnámban élő apa, aki indiai származású volt, hindu volt, igen nagy jó módban tartotta a családot. A gyermekkorának erre az időszakra eső része nagyon-nagyon élménydús, nagyon kellemes volt, és mikor ebből kiszakították, ez egy óriási frusztrációt okozott a gyereknek. A későbbiekben minden törekvése arra irányult, hogy vissza tudjon menni az apjához. Annak ellenére, hogy a francia apa, a nevelő apa nagyon-nagyon nagy szeretettel és igyekezettel fordult fel, és próbálta őt megfelelő módon szocializálni, viszont a törekvés az pontosan az ellenkező hatást érte el. Chauvray már Franciaországban, kamaszkorában egymás után követte el a bűncselekményeket. Megszökött javítóintézetbe került, kiszabadult, újra elkövetett egy bűncselekményt, újra megszökött. Tehát rendkívül nehéz volt az élete Franciaországban, önmaga számára nehezítette meg az életét, és ami egy központi kérdés volt, hogy nem rendezték a jogi státuszát. Tehát tulajdonképpen nem volt állampolgársága. Már nem volt vietnámi, és még nem volt francia. Na most ugye Vietnámról tudni kell, hogy ugye az 50-es évek a franciákkal vívott harcban telt el úgy, hogy egyébként közben Saigon egy gyönyörű, szép nagyváros volt, és ott azért nagyon kellemes és gazdag élet zajlott a háború ellenére, és a 60-as években pedig hát ugye jöttek az amerikaiak, és hát a mindenki számára ismert események ugye bontakoztak ki. Na a lényeg az, hogy Chauvray már olyan hírhetté lett Franciaországban, hogy egy idő után távoznia kellett. Tehát bűncselekményeket követett el, és gyakorlatilag megszökött úgy, hogy egy középosztálybeli lányt vitt magával. Ezen a ponton kell elmondani, hogy amit már korábban is említettem, hogy egy olyan elképesztő karakterrel, olyan elképesztő férfias külsővel rendelkezett, amellyel a környezetét férfiakat, nőket egyaránt le tudott tudott nyűgözni. Kitűnő beszédkészsége volt, kitűnő színészi képességei voltak. A nők rabszolgaként tapadtak rá. Tehát ez a középosztálybeli ifjú hölgyet, akit elvitt magával, és végig utaztatta vele a Közel-Keletet, a Távol-Keletet, voltak olyan epizódok, amikor egy autóba beültek, és Franciaországból egészen elmentek Indiáig szárazföldön, hát gondoljunk bele, hogy micsoda iszonyatosan megterhelő lehetett ez az út, és a felesége segítségével sorra követtek el különböző csalásokat, drága kővel kapcsolatos csalásokat, embereket csaptak be, de ez a szerencsétlen asszony, aki persze irtózott ettől a cselekménytől, időközben gyereket is szült neki, de hát annyira rabja volt ennek a férfinak, hogy nem tudott nemet mondani. Ami aztán egészen elképesztő epizód, hogy Indiából aztán Afganisztánba szöktek meg, és Afganisztán ebben az időben még a békés életét élte, de ott is elkövettek egy bűncselekményt, és mind a kettejüket letartóztatták. A férfi megszökött, az asszonyt hátrahagyta az afgán börtönbe, hát elképzelhetjük, hogy milyen állapotok voltak, hát a gyereket éppen, hogy csak sikerült kimenteni, és Franciaországba a nagyszülőkhöz eljuttatni.
Ugye valós történetről van szó, a Kígyó címmel könyvet és filmsorozatot ajánl nekünk dr. Téglás Péter. Zene után folytatjuk a könyv, illetve filmsorozat ajánlóját.
Vend és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a Kígyó című könyv ajánlóját, mert 2020-ban került lefordításra és kiadásra magyar nyelven, illetve az ebből készült Netflixes filmsorozatról beszélünk, mely egy bűnöző története, tulajdonképpen valós történet. Halljuk a folytatást.
Természetesen beszélni fogok a könyv megírásának körülményeiről, és a szerzőpárosról is, azonban talán fontosabb, hogy megértessem azokat a körülményeket, amelyek aztán végképp drámaivá teszik ennek az embernek az életét. Most már asszony kiszabadul az afgán börtönből, az asszony is nagy nehezen szabadon engedik, aztán végül is hát ugye belátja, hogy ez az élet nem élet, amit a férje mellett él, visszamegy Franciaországba, aztán később az Egyesült Államokba, de folyamatosan vágyakozik a férje után. Tehát a későbbiekben évekkel, később évtizedekkel később találkoznak, és még mindig vissza akar menni a férfihez, tehát emberi ésszel fölfoghatatlan. Lényeg az, hogy visszamegy az apja, az már a nevelő apja is úgy van vele, hogy menjen vissza a fiú, tehát egyszerűen nem lát más kiutat, visszamegy az apjához, Vietnámban persze már zajlanak a háborús cselekmények, viszont Saigonban még többé-kevésbé békés élet zajlik. Tudni kell a Vietnámban élő hindukról, hogy ők pénzkölcsönzéssel foglalkoznak, nem olyan nagyon szeretik őket, de az biztos, hogy jól megy az üzlet, és egyébként maga az idősebb sobráj is jómódú, gazdag. Na most a fiút visszafogadja, beveszi az üzletbe, de az antiszocialitás és a paranoia kezd egyre erősebben kiütközni a gyereken. Csempészettel foglalkozik, újra elkövet bűncselekményeket, tehát magyarul tarthatatlanná válik a helyzete az apjánál is, aki ezt egyébként belátja rendkívüli bölcsességgel, hogy a fia menthetetlen. Tehát ilyen tekintet, hiába próbál rábeszélni, hiába próbálja a megfelelő körülményeket biztosítani számára, újra és újra olyan területre téved, amelynek súlyos következményei vannak. Hát fogja magát most ezúttal elmegy Indiába, ott követ el egy súlyos bűncselekményt, ott aztán természetesen letartóztatják, börtönbe zárják, és kérem a fantasztikusan kifejlett színészi képességeivel a börtönben előadja a rohamot, hogy vakbélgyulladása van, ott tekereg lent a földön és fájdalmában kiabál, gyorsan elviszik a kórházba, megműtik, kiveszik a vakbelét, és néhány nap után viszont Sobhraj ügyesen megszökik a kórházból, és megszökik Indiából, égre földre keresik, de hát eltűnik végül. Aztán a fő támaszpontja Thaiföld lesz, amelynek viszonyai, korabeli viszonyai, tehát 70-es évekbeli viszonyai tökéletesen megfelelnek a Sobhraj féle tevékenységnek, tudnélik. Thaiföld lesz az az egyik célország, ahova a 60-as, 70-es években kibontakozó hippi mozgalom eredményeként ezek az elkényeztetett nyugat-európai kölkök, akik tényleg jó dolgukban nem tudnak mit csinálni, oda vándorolnak, oda utaznak, és az a pénz, amivel ők rendelkeznek, ami Nyugat-Európában nem számít tetemes összegnek, Tájföldön, Indiában, Nepálban óriási összegnek és óriási értéknek felel meg, és Sobráj kifigyeli ezeket a gyerekeket, és rájön arra, hogy azért mindenkinél van komoly érték, részint komoly értéket képviselnek az útlevelek, amivel ezek a gyerekek utaznak. Hát azért abban az időben, még a 70-es években az útlevél készítésnek nem az a mai technológiája volt, ami hát gyakorlatilag hamisíthatatlan. Bizalmukba férkőzik ezeknek a gyereknek, sorra lopja el az útleveleket, ezzel az útlevél aztán végig szélhámoskodja, Japántól kezdve, tényleg Indián keresztül visszamegy Indiába, sehol nem ismerik föl, azt állítja magáról, és valóban igaz is, hogy hihetetlen ügyességgel, drága kőket, kereskedelemmel foglalkozik. Ennek érdekében hatalmas üzleti kapcsolatokat épít ki, köztem maffia kapcsolatokat épít ki, kábítószerkereskedelemmel is foglalkozik, ami hát olyan nagyon nem nehéz abban az időszakban. Dél-Kelet-Ázsiába rengeteg barátot és ismerőst szerez az oda vándorló hippik körében. Na most a cselekményeit úgy követi el, és úgy szerzi meg az útleveleket, illetőleg ezeknek a hippi gyerekeknek az értékeit, hogy itatja őket, és mérget kever az italba. Sorra lesznek rosszul, és hát egy bizonyos idő után már nem elégszik meg azzal, hogy megmérgezés átmeneti, múló zavart idéz elő, kábulatot idéz elő, hanem ebben az elkábult állapotban a bűntársaival ezeket a gyerekeket, párokat rendkívüli kegyetlenséggel meg is öli, több mint 10 embert öl meg csak Tájföldön, és teszi mindezt úgy, hogy tulajdonképpen alig leplezi a cselekményét. Tehát amikor a gyerekek elkezdenek a környezetében élő egy kvázi udvartartás elkezd gyanakodni, olyan szuggesztív ereje van, olyan stílusa van, hogy mindenkinek elaltatja a gyanakvását. A hatóságok ugye abban az időben azon a tájon bizony pénzért minden fölött szemet hunynak. Tehát ő neki a tájhatósággal valami kevés problémája támad, hiába jelentik föl, hiába vehetnék észre az, hogy nagyon komoly baj van. Egyébként valóban ezek a gyerekek, akik teljesen kiszabadulnak az európai kontroll alól, hát úgy viselkednek, hogy még egy normális rendőrség is nehezen tudná kontrollálni őket.
Innen fogjuk folytatni ezt a rendkívül nehéz, valódi történetet. A Kígyó című regény ismertetőjében és a belőle készült filmsorozat ismertetőjében vannak hallgatóink. Maradjanak velünk!
Vendés olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban!
Dr. Téglás Péter egy valódi történetről mesél nekünk. 2020-ban jelent meg magyarul a Kígyó című könyv, melyben egy bűnöző élete, története, működése a téma. Nagyon-nagyon izgalmas a története.
Természetesen ugye azért előbb-utóbb Sobráj is emberére akad, hisz a meggyilkolt és eltűnt áldozatok, svájci állampolgárok, belga állampolgárok, van közöttük német, van közöttük török, és van közöttük amerikai, van holland is közöttük. Na most azért ezek az államok, az európai, illetőleg amerikai konzulátusok azért nem viccelnek. Tehát ha oda panasz érkezik, akkor azt ott annak rendje módja szerint ki kell vizsgálni. És egy holland diplomata az, akinek először komolyan feltűnik, hogy itt nagy baj van. Egy holland párt keresnek a szülők, akik hosszú időn keresztül a gyerekektől megkapják a leveleket, az élménybeszámolókat a keleti utazásai során, és egyszer csak csönd lesz, és semmiféle életjelet nem adnak maguknak, hát persze nem adnak magukra életjelet, mert Sobráj barátunk meggyilkolta őket, rendkívül kegyetlen körülmények között, és kirabolta őket. Szélesedik a botrány, a különböző diplomáciai képviseletek próbálják rávenni a tájrendőrséget arra, hogy ugyan lépjen már föl, legyen szíves, erélye, teljesebben. Hát ez azért úgy Isten igazából nem sikerül a tájoknak. Aztán időközben a szemtelenség csúcsa, hogy ez az ember visszamegy Franciaországba, de Franciaországból se tudnak mit kezdeni vele, mert igazi bizonyítékokat nem tudnak produkálni. Na aztán a lényege az az ő történetének, vége, hogy vesztére visszamegy Indiába, és aztán az indiai hatóságok letartóztatják, föltépik az ingét, megnézik a hasát, és rámutatnak arra a hegre, amelyen keresztül kivették ugye a vakbelét, és annak idején megmenekült Indiából. A történetnek egyébként számos ága boga van, nyilván az időben nem fér bele a valamennyi epizódnak az ismertetése. A lényege az, hogy egy súlyos börtönbüntetés szabnak ki Sobrájjal szemben Indiában, csak hogy a Sobrájon ez sem fog. Olyan ügyes, olyan jól kiismeri az indiai igazságszolgáltatásnak az esetlegességeit és a hibáit, a börtön igazgatásnak a hihetetlen korruptságát, hogy egy szabályos luxus börtönt rendez be magának, ahol ő a 70-es években színes televízión keresztül nézi az adást, ami hát csak a leggazdagabbaknak jut be, és tulajdonképpen az egész büntetés végrehajtási intézetnek inkább ő a parancsnoka, mint az igazi parancsnok, de közben aztán mégiscsak sikerül annyira a tájhatóságnak az érdeklődését fölkelteni, és rászorítani arra, hogy a Thailandon is elkövetett bűncselekmények miatt vonják felelősségre Sobrájt, hogy szabályszerű kikérést intéznek Indiához, és tulajdonképpen a büntetés vége felé jár a barátunk úgy, hogy igen nagy valószínűséggel ki fogják adni Thaiföldnek, ahol viszont van halálbüntetés. Ezt ő úgy oldja meg, hogy a luxus börtönből az általa már bevett módszerrel megmérgezi az egész őrséget, akik tényleg, hogy mondjam, a rajzfilmekben látott módon mindenki elalszik, beül egy autóba és gyönyörű szépen kihajt a kapun keresztül, senki nem állja az útját. És aztán megpróbál eltűnni Indiába, de ez most már akkora nagy világfelháborodást kelt, hogy aztán maga az indiai miniszterelnök ad utasítást arra, hogy ezt aztán föld alól is kerítsék elő ezt az embert, előkerítik, elfogják, visszaviszik a börtönbe, hát most már aztán véget vetnek a luxus körülményeknek is, és kérem szépen, ennek a könyvnek az írója egy Richard Neville és egy Julie Clark nevezetű újságíró páros, egyébként házastársak, akik a 70-es években szintén részt vettek a hippi mozgalomba, és érdekes módon megfordultak Thaiföldön abban a szállodában, illetőleg társasházban, ahol Sobráj tevékenykedett, csak szerencséjükre őket nem vette észre, és nem vonta a hatásuk alá, és kapnak egy megbízást az egyik újságtól, hogy írják meg ezt a könyvet. Na most nekiállnak a könyv megírásának, meginterjúvolnak mindenkit, aki érintett ebben a történetben, és elmennek Indiába, és Sobrájt is meginterjúvolják. Tehát a könyvben olvassuk az ő verzióját is, hogy hogyan és miért követte el ezt a bűncselekményt. Ami nagyon nagy érdeme ennek a könyvnek, hogy tehát szakmai szempontból is, hát ezek nagyon művelt emberek, és úgy látszik a pszichiátriában is jártasak, tökéletes diagnózist állítanak föl azzal kapcsolatban, hogy ez az ember egy pszichopata. A befejező sorok különösen érdekesek és nagyon tanulságosak, és nem csak a Sobráj története szempontjából, hanem általában is. Ennek a történetnek az egyik tanulsága az lehet, hogy az ilyen embertelen emberek köztünk élnek. Legtöbben nem kerülnek börtönbe, hanem eljutnak a céges és a politikai ranglétrák csúcsára. Az ő létük által értékelhetjük igazán, mit jelent sérült, szenvedő, de jó szándékű embernek lenni.
Nagyon izgalmas és tanulságos maga ez a valódi történet, ez a büntény és gyilkosság sorozat, és hát a feldolgozása is nagyon érdekes. Igen. Azt gondolom, hogy a belőle készült Netflixes filmsorozat is rendkívül érdekfeszítő lehet. A Kígyó című könyvről és filmsorozatról hallottunk ajánlót dr. Téglás Pétertől. Köszönjük az ajánlót!
Köszönöm szépen!
Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál, köszönjük, hogy velünk tartottak, ha tehetik, olvassák el a könyvet, vagy nézzék meg a filmsorozatot.